Szeretettel köszöntünk mindenkit a Totálkár égéstér című letölthető nem rádió műsorának alkalmából. A stúdióban olyan kiválóságok sorakoztak föl, akik utoljára azt hiszem 3 adásra ezelőtt, ugye? Te akkor voltál, jól tippelek?
Igen.
Zágy Dániel, Csikor Zsolt, Winkler Robert és jó magam Bazsó Gábor. És miről fogunk beszélgetni, srácok?
Először én elmesélem gyorsan kalandjaimat az új Swift sporttal.
Ugyanis mentél vele?
Mentem vele.
Nagyon irigylem.
Mentem vele, mégpedig ma délelőtt elszaladtam vele Győrbe. Hű, te nem is tudod még a sztorit.
Nem, de nem csaponghatunk, mert tudod, azért meg akarják ölni az embert a hallgatók, pedig 2 nagyon jó csapongás.
Ez nem csapongás.
Igen?
Elmesélem magát a Swift sport.
Nem, először menjünk le, tudod, szaladjunk végig a tartalomjegyzéken, és aztán Swift sport.
Tehát én elmesélem a Swift sportot és kalandjaimat a Nemzeti Adó és Vámhivatallal, akik egyébként nagyon cukik voltak. Zás Dániel el fogja mesélni, hogy ki szabotálja el a B125-öt, ugye legfontosabb tavalyi népmozgalmunkat, ami úgy tűnt, hogy sikeres, és ki is tűzték ugye az első vizsga időpontokat, tehát március 1-e óta lehetne B-kategóriás jogosítvánnyal 125 köbcentis motorra egyszerű módon jogosítványt szerezni. Ezt azonban úgy tűnik bizonyos körök, pénzügyi vagy egyéb oligarchák szabotálják, és Dániel el fogja mesélni, hogy kik és miért szabotálják. Csikor Zsolt mesélni fog saját tapasztalatairól, ő ugye egész télen motorozott gyakorlatilag, és mint egy kedvet próbálna csinálni az egész éves B125-ös motorozáshoz. Te nem tudom, hogy miről fogsz mesélni talán.
Én beleokvetetlenkedem az összes témába.
Te okvetetlenkedsz, és nagyjából dióhéjban ennyi. És te indítod a zenéket, amiket most ezúttal a Pista távollétében én válogattam. Palóc Pista kollégánk...
Kicsit megkönnyítetted azonban a játékot azzal, hogy arról nevezted el.
Én nem neveztem át.
Igen.
Én nem neveztem át.
Akkor én nem játszom, hanem én csak indítok.
És én sem játszom.
Igen.
Hát, de nem is az a lényeg, hát ezek most motorhangok.
Jó, akkor kezdjük a Swift sporttal, és kérlek engedd meg, hogy mielőtt elmondanád, hogy milyen élményeket szereztél Győrbe menet, azelőtt én elmondjam, hogy én ezzel a sportautóval leruczani Győrbe dologgal mikor találkoztam életemben először.
Én tudom, mikor találkoztam igen? ezzel, persze. Egy BB nevű ember igen. kapcsán, igen, aki nem Brigitte Bardot.
Igen, pontosan így van, aki a Total Car egyik alapító tulajdonosa, és nagyon sok évvel ezelőtt az ő Porsche 911 turbójáról írhattuk meg a Total Car fennállásának, hál' Istennek talán egyetlen passzív tesztjét, tehát egy olyan próbát, amikor igazából nem vezettük az autót. De mivel mi is kicsik voltunk akkor, meg az újság is, meg úgy az egész magyar internet, a 911 turbó meg már akkor is nagyon drága volt.
Meg nem mondhattuk az egyik alapítónak, hogy figyelj, nem érdekel a szaros autód, úgyhogy te vezeted.
Igen, és egyébként azt hiszem, hogy egy kicsit érdekelt is, hiszen akkoriban a közelében sem nagyon mehettünk még máshogy ilyennek. És akkor ő mesélte el, amikor kérdeztem, hogy hol lehet kihasználni egy ilyen akkoriban 400 lóerő körüli, ez a 996-os széria volt, és mondjuk 2000-ben járunk kereken, 12 éve, és akkor azt mondta, hogy hát ő például azt szokta csinálni, hogy leruczan Győrbe a csajával, mert ott van az ország egyik legjobb étterme, aminek sajnos nem emlékszem a nevére.
Igen, és akkor is érdekelne utólag, hogy ez mi lehetett, és megvan-e még vajon.
Hogy ezt, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy ez egy 40 perces bukóforduló.
A 996-os az az első vizes 911-es volt, ugye?
Vizes, és egyben a tükör
tojás szemű. Az első vizes, amire először volt a köpködés.
Igen.
Furcsa is, hogy neki miért ilyenje volt.
És az is érdekes, hogy ez az illető, akivel azóta nagyon ritkán találkozunk, de egy nagyon őszinte elkötelezett autóbuzi, és pont néhány hónappal ezelőtt futottunk össze vele váratlanul egy étteremben, és érdeklődtem, hogy mi újság Porsche fronton, mert azt tudtam, hogy ezután a 996 turbo után volt neki egy 997 GT3-a, és érdeklődtem, hogy most hol tart, és hogy megvan-e még a GT3, és azt mondta nagyon fitymálólag, hogy az az igazság, hogy elege lett ezekből a modern Porsche-kból, mert hogy ezek már műanyag autók, és sajnos igazából még a GT3 is műanyag, mert hogy ő kipróbált egy régit, még egy
levegőst. Mondom én, hogy az ő az nem illik a vizes.
Igen, és hogy azért az annyira más világ, hogy most már van egy olyanja, és én is nem emlékszem, hogy abból mi, és talán nem is mondta, az a lényeg, hogy valami...
Gondolom egy 907-es, nem?
Nem hinném, és a 901-re se tippelnék, hogy még így tényleg megcsípte a prototípust, de hogy valami olyanra váltott, ami még nem műanyag lökhárítós, ugye, és nem hajtja a víz, mert a 993-nál is régebbi, arra emlékszem. Már persze, ha nem hajtja vizet, azt kérem, ne torolják meg kommentekkel, igazából tudom, hogy nem hajtja víz a vízhűtéses autót. Na jó, tehát milyen volt a Swift Sport?
Kérlek szépen, azért kellett Győrbe mennem, mert nagyon jó effekteket adsz. És ezt szájjal tudsz imitálni, telefoncsörgést, szopópalack kinyitást, bármit. Szóval azért kellett Győrbe mennem, mert kiadott egy hírt az MT, az Indexen is megjelent meg mindenhol, a többek között a Kisalföldben is, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal lefoglalt 30-valahány millió forint értékű hamis napszemüveget, és én fölhívtam a NAV szóvivőjét, és Schuller őr nagyon aranyos volt, mondta, hogy megnézhetem, ja, mert én ugye egyébként napszemüveg blogger vagyok harmadállásban, illetve hobbiból, és mondtam, hogy szeretném megnézni ezt a rémületesen sok hamis napszemüveget, és mondta, hogy oké, csak nem Pesten van, hanem Győr mellett, egy raktárban, és tényleg tök flottul elintézték, hogy elszaladhatok, és elmehetek, és lefotózhatom, és akkor viszont gondoltam, hogy hát nem a tehénnel megyek, mert az csak tolja maga előtt a levegőt, és tök unalmas, hanem milyen tesztautó van, és pont nálunk van a Swift Sport.
Amivel... Micsoda véletlen.
Micsoda véletlen, mert ugye a hétvégén lesz a Total Car első pályanapja a Dunaszerda helyen.
Diós patonyban, képzeld, most tudtam meg, hogy irredentául így kell mondani.
Dunaszerda helyet?
Kaptam egy levelet.
Mi van?
Diós patony. Ez a térség igazi neve, és nehéz ezt megmondani, direkt utána néztem a térképen, hogy...
Ez Tótul van, hogy Dunaszerdahely?
Igazából ez egy Dunaszerdahelyhez nagyon közeli régi településnév, és az ördög se tudja, hogy most mennyire mondhatjuk pontosan, hogy a valamikori Diós-Patony helyén van a Szlovákia ring, de annyira szép hangzású név, hogy elhatároztam, hogy tudálékoskodni fogok vele én is.
És hívjuk ezentúl Diós-Patony ringnek.
Igen.
Jó.
Diós-Patony körnek. Gyűrűnek, pályának.
Nem, hát figyelj, nem kell ennyire, mert akkor érthetetlenné válik, tehát legyünk egy kicsit megengedők ezzel a dologgal, ez olyan, mint a nemzeti rock. Igen. Tehát tudjuk, hogy egy gyapot szedő zenéről beszélünk, de valójában azért a táncház zenétől mindenkinek a hideg futkos a hátán, ezért inkább rockba öntjük az ilyen irányú érdeklődésünket. Szóval beültem a jó kis Swift Sportba, és a következő megállapításokat tettem. Nagyon jól összerakott, nagyon jó autó. Egy fikarcnyival sem kényelmetlenebb a vezetőülésben, mint az új 3-as BMW, ami egyébként nem volt kényelmetlen, csak nem volt különösebben nagy, én nagyobbat vártam, tehát körülbelül ugyanannyira van az ember benne kényelmesen, nagyon finom a futóműve, nagyon jó a váltója, és borzalmasan erős a motorja, már ilyen Swift szinten, ugye 1.6-os és 130-valahány lóerős, és 6. fokozatban ugye kéziváltós, 6 fokozatú kéziváltós, 130-nál 6-osban emelkedőn rálépszés még gyorsul rendesen, azt nem mondom meg, hogy meddig, hiszen nem értem el vele a lezárt német autópályáig. Nagyon keveset fogyaszt, tehát most egy autópályán megjártam azt hiszem 6,5 literrel Győrt, és inkább az a helyzet, hogy ez nem egy sportautó, tehát bugi abszolút nincs benne, tehát nem érezni benne azt, mint a nagy kedvencemben a Panda 100 HP-ben, vagy a Mazda 2-ben, hogy jaj, de nagyon autóznék, hanem egy kicsit kultúrált, és én igazából állítólag sportkipufogó van alatta, de egy pöffenés nem hallottam
egy belőle. Egy Hot Hatch Gran Turismo ezek szerint.
Olyasmi, igen, és hát az ára is egy olyan Hot Hatch Gran Turismo, tehát 4,5 millió forint.
És azért tegyük hozzá, hogy miért nagy szó, hogy ez az autó megy, mert a harmadik szériás magyar Suzuki Swift az egy lassú és tohonya autó, mint tudjuk.
Na hát én ezzel azért vitatkoznék. Az 1.5-ös az nem volt egy lassú és tohonya, csak mindenki ahhoz viszonyít, hogy az előző hiperkönnyű karosszériát az egyébként még viszonylag vidám, főleg a minél korábbi 1.3-as az milyen kedélyesen szaladgáltatta.
Olyan nyomogva megy az.
De abban még nem volt anyag, ebben meg már anyag volt.
Igen, ezzel neki lehet menni a falnak.
Ezen a ponton egy rövid nemzetközi lapszemle blokkot szeretnék beszúrni, miszerint képzeld el, az aktuális Evo magazinban, ami a nemzetközi sport és sportos autó rajongó tábornak a nagy bibliája, ez egy kiváló brit kiadvány.
Már amennyiben a biblia egy havi színes.
Igen.
Periódika.
Igen, igen, így van pontosan. Szóval ebben a bizonyos periódikus bibliában, amit nagyon jó minőségű fotográfiák szoktak tarkítani, és ezért viszonylag nagy presztízsű már a megjelenés is, hát még hogyha az ember mondjuk csoporttesztet nyer benne, és ez a kiváló magyar termék, ez az általad is most igen kedvelt Swift Sport, ez fennállása során első ízben csoporttesztet nyert, tehát szerintük
kik ellen?
Szerintük a kis testű hot hatchek között most ez a legjobb, és nem fogom tudni fejből felidézni a teljes mezőnyt, mert nem így készültem, és ennek most már szerintem 2 hete, ahogy olvastam, de például a 100 HP-t meghivatkozták benne, mert korábban ők is nagyon szerették,
És, DS3.
És nem, a DS3 az egyel nagyobb, és ez ugye a kicsi, a nagy, kimondottan nagyon kicsi autók voltak, de most legyen az, hogy ezt majd így professzionálisan kivágjuk, én megnézem az internet segítségével, és felsorolom. Nem sokkal később, és addig beszélgetünk valami
nem,
másra.
De nem, professzionálisan, mert most nincs itt a Pista, ő szokta vágni, tehát ez most vágatlan lesz.
De hát ez simán ki tudjuk szedni.
Professzionálisan én most megkérdezem Danit, hogy akkor most ki szabotálja a B125-öt, miért van az, hogy autós iskolákban, hogyha elmegy valaki, azzal, hogy ő neki egy B-kategóriás jogosítványa van, de szeretne robogózni, de fosik az 50-esen, és szeretne esetleg mondjuk bejárni, tehát ingázásra használná, agglomerációból, vagy néhány falunyi távolságból járna a városba, és 90-nel szeretne országúton menni, stb. Stb. És nem tudja ezt ilyen egyszerűsített eljárással megcsinálni, amiről a mi népi kezdeményezésünk szólt.
Hát, mielőtt szabotásról beszélünk, én azt mondanám, hogy sok minden nehezíti ennek a B125 nyomán létrejött lehetőségnek a működését. Az egyik az, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, illetve a Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapján található tanrendben erre az egy kategória, ez a könnyített A1-es jogosítvány egyébként hivatalos nevén, azt írják elő, hogy egyszerre egy vizsgázó vehet részt a forgalmi vizsgán. Az egyéb motoros kategóriákban egyébként általában ketten mennek az oktató autó előtt, és
rádöngyelentjék őket. Mi is a karettával, azt együtt vizsgáztunk, nem? Motorral annak idején.
Na most ez megduplázza az adott vizsgai időszakra.
Indoklás van ehhez?
Igen, az az indoklás, ezt éppen ma kaptuk meg, hogy mielőtt kimegy a forgalomba a vizsgázó, meg kell győződni arról, hogy el tudja végezni az alapvető manővereket. Ez egy ilyen járműkezelési vizsga betét az egyetlen vizsgában, ami a forgalmi vizsga alapvetően.
Ez bocsánat. Egy rutin.
És ebben nem fér bele, igen, járműkezelési vizsga.
Ez egy speciális két kulcs, egy kulcs és két kulcsos vizsga.
Lerakja a lábát a visszafordítóban,
igen.
Rövidebb megfogalmazásban, és azt írják a közlekedési hatóságnál, hogy ebben az 50 percben, ami a vizsgára rendelkezésre álló idő a rendelet szerint, nem fér bele az, hogy két tanuló is bemutathassa az alapgyakorlatokat, mielőtt kihajtanak a forgalomba.
Nem tudom, hogy láttak-e már az NKH-nál szinkronúszást, hogy mennyire nagyon sokan tudnak egyszerre komplikált manővereket végrehajtani, és ezt milyen remekül lehet utólag bíráskodni.
Tudom, biztos még nem éltek a kommunizmusban, amikor így a spartakiádaknál pont az volt a lényeg, hogy 10 000-en csinálják egyszerre ugyanazt.
Igen.
Hát meg van még egy komment ezzel kapcsolatban. Ez egy olvasói levél, ami a rendszer finom hangolásának a szükségességét jelzi, hogy van egy tanuló, aki jelentkezett erre a gyorsított A1-es tanfolyamra, és mivel ugye csökkentett óraszámról van szó, amiben 3 elméleti óra szerepel, egyszerűen beültették az autós kresztan folyam utolsó 3 órájára. Mondván, az is azt kell tudnia, amit igen, az is 3 óra, miközben a motoros kreszt azért csak bizonyos pontokon van átfedésben az autós kresszel, jó néhány pontja nincs ezzel átfedésben, és ezeket a vizsgán számon kérik, mármint a kreszt vizsgán, amit ugyanúgy le kell tenni.
De az nekik jó, ha meghúzzák a delikvens, hiszen pótórákat fog venni, nem?
Hát igen, csak mi ugye a delikvens szemszögéből nézzük a dolgot.
Delikvens vagyunk.
Hát egyrészt delikvens vagyunk, másrészt valójában az egész B125 kezdeményezésnek pont az volt az értelme a részünkről, meg az alapvető érzelmi motivációja, hogy igazából nagyon-nagyon-nagyon sokan közlekednek ilyen motorral, csak nincs hozzá jogosítványuk, mert nem akarnak nyűglődni. Ez kicsit olyan, mint hogy lehet irtózatosan magas adók mellett nem építeni gazdaságot, és lehet viszonylag szerényebb mellett igen, mert hogyha kicsit kisebb a szivatás mértéke, akkor az emberek inkább jog követnek. És ugye mi arra találtuk ki a B125-öt, hogy alapvetően a motorkerékpározás előtti szivatás küszöb kerüljön alacsonyabbra, és most úgy tűnik, hogy összességében azért nem lett sokkal alacsonyabb, csak kicsit át lett festve. Eddig egy ilyen részküszöbben lehetett fejre esni, most meg egy diófán.
Ha már az adókat említetted, Karotta, akkor hadd fűzem hozzá, hogy elfelejtették, vagy nem is akarták csökkenteni a motorkerékpárok regisztrációs adóját, azzal párhuzamosan, hogy az autókét jelentősen csökkentették a tavalyi év végén. Így előállt az a helyzet, hogy egy új 1600 köbcentis benzines autó regisztrációs adója az néhány ezer forinttal kevesebb, mint egy új 125 köbcentis motoré, ez egyébként 95 000 forint a motor esetében. Ezzel kapcsolatban is elküldtük kérdéseinket a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, ahol, most nem olvasom fel az egész választ, azt írták, hogy a motorkerékpárok piaca egy lényegesen szűkebb piac az autókéhoz képest. mindazonáltal nem kizárt, hogy a jövőben csökkenteni fogják a motorkerékpárok regisztrációs adóját is. Ennyire konkrét választ kaptunk.
Ráadásul a motorkerékpárról mindenki tudja, hogy egy élvezeti cikk, tehát igen. Tessék nem, szépen fizetni.
Miért nem rögtön Fidel Castro-t kérdeztük?
Egyébként. Hát igen.
De már nagyon annyira terjedelmes e-mailben válaszol, hogy lehet, hogy csak még nem ért át a rendszeren.
És valamit még hadd fűzek ehhez hozzá, ez pedig két nemzetközi példa, az egyik az Portugália, ahol azt hiszem 3 éve vezették be azt a lehetőséget, amiről mi most beszélünk, és ott semmilyen tanfolyam, illetve vizsga nincsen. Ott egyszerűen a 25. életévét betöltött B-kategóriás jogosítványra rendelkező egyén vezethet 125 köbcentis és legfeljebb 11 kW teljesítményű motort vagy robogót. A Belgiumban nagyon hasonló a helyzet, ott egyszerűen 2 éve meglévő B-s jogosítványra van szükség, és országon belül természetesen automatikusan megint csak vezethet ilyen motort, aki akar, és sokan vezetnek is. És nem fekszenek hullahegyek az útszélén.
De a politika lényege, hogy te mindig tudj mondani 3 másik országot, ahol viszont máshogy van, és nyilván majd ez a megfelelő minisztériumi megfelelő illető majd mond neked 3-at, és hogy egyébként is ugye jönnek majd a hullahegyek.
És azt kéne kibrusztolnunk, hogy az legyen, hogy azok, akik a 3 ellenpéldát mondják, azok is mi legyünk, csak mi kapjunk érte pénzt tanácsadói szerződés keretében, és akkor végre rendesen tudnánk működtetni ezt a kócerejt.
Megvehetők vagyunk, úgy érted?
Természetesen.
Pénzkérdés.
Minden pénzkérdés.
Na, akkor válasz egy muzsikát, és utána még térjünk vissza egy kicsit az 50 köbcentis robogók vezethetőségére.
Jó, és én pedig elmondom, hogy kiket vert meg a Swift Sport, az is itt lóg a fejünk fölött. Hagytál egy kis feketét az elején.
Igen, nem vágtam meg. Kicsit húzom. Még csak ez a versenypálya háttérzaj.
Ugye, ha nem tudtam volna, hogy mi lesz a zene, akkor is tudtam volna, hogy ez a Winkler, ez mit választ.
Ez annyira nem rám jellemző egyébként.
De?
Csak többé-kevésbé.
Ez valami V8 volt.
Ezt nagyon eltalálta Zsolti, már mutatta rögtön az elején 2 ujjal Churchill stílusban a V-t, majd utána 8 ujján a 8-at.
De nem tudom, ez hát nem egy drag versenyautó, annál valami kicsit szoftosabb.
De versenyautó.
Szoftosabb, valami indie.
Egy verseny V8, hát igazából Le Mans.
Le Mans?
Hát az eredeti Ford GT40.
Ó, ez egy GT40 van.
Igen, amivel ugye 1967-ben az első 3 befutóhely, az a legendás Le Mans-i befutót megcsinálták, amikor ugye, hát ezt pont te írtál arról egy nagyon izgalmas és nagyon terjedelmes, alapos cikket erről a sztoriról, hogy amikor ugye Ferruccio Ford meg akarta venni a Ferrarit, Harry Ford number 2 meg akarta venni a Ferrarit, és ugye szivatta őt az öreg Enzo egy éven keresztül. Azt nem is tudom, az mire volt jó az Enzo, miért szivatta őt, mikor valójában nem akart eladni, vagy el akarta, vagy maga se tudta?
Hát kellett volna neki a pénz, de igazából a büszkesége visszatartotta, aztán gondolom megtalálta a pénzt arra, hogy tovább működjön a cég.
Ja, tehát nem szándékos szivatás volt, hanem egyszerűen meggondolta magát.
Szerintem, hogyha elég jó ajánlatot tett volna a Ford, akkor eladja. De ahhoz nagyon sok pénz kellett volna. Mindenféle feltételeket szabott, hogy ő akarja irányítani a verseny működést.
Meg ami nem lett volna hülyeség feltétlenül.
Ami különben nem lett volna hülyeség, de ez ugye itt két óriási ego csatájáról van szó, és mind a ketten 100%-os irányítást akartak volna, és a Ferrari egy kicsit föladott volna belőle, a Ford meg azt mondta erre, hogy semmit.
Igen. Hát ez... Amikor két alfahím összeházasodik, általában az még ilyen toleráns országunkban se jön ki belőle sok jó. Ugye az volt aztán az érdekesség, hogy tulajdonképpen ez a GT40 volt az első olyan, nem is ez volt az első, akkor már Corvette létezett, tehát maga a recept, hogy egy ilyen európaias kaszniba futóműbe berakni egy nagy amerikai V8-ast, hogy ez mennyire jó lesz, mert ugye ez egy Lola.
Igen.
Lola származik.
Ez egy volt. Európai autó volt, maradjunk annyiban.
És igazából a Corvette is az, tehát gyakorlatilag ugyanez a recept a Corvette.
Hát nem, mert a Corvette-et amerikaiak tervezték.
Oké, csak ilyen európai stílusban, tehát kicsi, könnyű autóba, nagyon jó futóművel berakni egy ilyen mamut V8-ast.
Hát ez, figyelj, ez régóta létezett, ezek az angol-olasz versenyautók, a detomázók, meg sportkocsik, a detomázók, meg az Isogrifo, meg a Bizzarini, meg az összes ilyen baromság, ebből nagyon-nagyon sok volt akkoriban. Csak hát a Ford GT40-nel az az érdekes, hogy ez nyerni tudott versenypályán, ezeket ritkán versenyeztek.
Meg hogy annyi pénzt lapátoltak bele, amennyit lehetett, és hát mindenki tudja, aki már szerelt vagy szereltetett autót, hogy az nagyon nem mindegy, hogy korlátlanak a források.
A hanghoz nagyon szép sima hangja van fönt. Írtó szép sima hangja. Igen. Ezen lepődtem, azért nem tudtam kitalálni, mi a fene lehet, mert kisimult az egész.
Igen. Az alapjárat az egy ilyen rendes versenymotor alapjárat volt. Na, Dani, akkor térjünk ahhoz vissza, hogy ugye nekünk az a nagy szívfájdalmunk, hogy mi, akik robogózunk, autózunk és motorozunk, mi tudjuk, hogy a jelenlegi törvényi szabályozás szerint, illetve még a tavalyi szerint is, egy 50 köbcentis robogóra anyám bármikor legálisan felülhet, hiszen abból indul ki a törvényalkotó, hogy anyám képes megbirkózni egy 50 köbcentis robogóval, és biztonságosan hullahegyek, elgázolt óvodás csoportok, és felgyújtott hidak nélkül körbe tudja járni vele az országot is akár.
Igen, hát ezt azért mondhatjuk, mert a meglévő bésjogsival 50 köbcentinél nem nagyobb, 40 kilométeres sebességnél gyorsabban közlekedni nem tudó, pontosabban ez 45 kilométeres legnagyobb tervezési sebességet jelent. Tehát ilyen járművel bárki közlekedhet, akinek van autójogosítványa, és egy oktató, aki ellenvéleményét fogalmazta meg a korábbi ezzel kapcsolatban megjelent cikkünk után, azt írta, hogy ez az 5 órás képzés, 3 plusz 2 óráról van szó, a könnyített A1 esetében ez abból indul ki, hogy aki jelentkezik erre a tanfolyamra, meglévő autós jogsival, az már vezetett 50-est, és ezzel megszerezte a járműkezeléshez szükséges rutint, és csak a feljebb lépést kell megtennie ezen a tanfolyamon. Viszont hát a valóság az többek szerint inkább úgy szól, hogy a jelentkezők jelentős része meg sem próbált 50-essel közlekedni, sőt, talán még kerékpározni sem tud. Nem tudom, hogy végül is mi lesz ennek az első szezonnak a tapasztalata, de szerintem indokolatlanul nagy a riadalom, indokolatlanul nagy az óvatosság, mert azt gondolom, hogy egy felnőtt ember azért be tudja látni azt, hogy amikor egy új jármű kategóriába száll be, vagy száll fel, akkor óvatosan kell kezdenie. Ez a józan belátás, semmi más, és ahogy mondtuk már, más országokban ez egy működő rendszer, mindenféle utánképzés nélkül. Ez egyik probléma, másik pedig az, hogy csináltunk egy körtelefont az oktatás, pontosabban a gyakorlati képzések március elejé kezdete előtt, és meg akartuk tudni, hogy mennyibe kerül egy ilyen könnyített A1-es jogosítvány, amelyet bizonyos helyeken 30 ezer forint körül hirdetnek, a tanfolyam is a vizsgadíjára, tehát 30 ezer forint.
Ami egyébként nem is fájna nekünk, tehát hát előtte gondolkozunk mennyi, és azt mondtuk, hogy 20-30.
Ez lényegesen kevesebb, mint egy rendes, teljes óraszámú A1-es jogosítványára, mert ami az 80-100 ezer forint. Igen. Így van. Viszont bizonyos autós iskoláknál, és nem is kevés autós iskolánál azt tapasztaltuk, hogy egyáltalán nem indítanak ilyen tanfolyamot, mert egy marhaságnak tartják az egészet, felelőtlenségnek, és akkor jöttek a hullahegyek, ahogy ezt már egyébként részleteztük. Ugyanakkor van olyan autós iskola is, aki még mindig a rendes A1-es jogosítvány árának kevesebb, mint feleért, alaptanfolyam plusz kétnapos tréning konstrukcióban 45 ezer forintért kínál ilyen tanfolyamot, tehát bármi elképzelhető, hogyha az embernek pehje van, és mondjuk Pécset lakik, akkor belefuthat abba a helyzetbe, hogy nem talál olyan iskolát, esetleg ahol elvállalják ezt a képzést.
Ehhez tegyük azt hozzá, hogy a Daninak egy kicsit más véleménye van erről az 50-es meg 125-ös motor vezetésre, mint nekem, mert most kezdett ilyen viszonylag lassú 50-es motorral járkálni, de ő egy nyugis útvonalon közlekedik, hogy a Gellért-hegyről bejössz a rakparton.
Hát ez úgy, hát ez úgy igaz.
Én viszont 95-től kezdve jártam egy kis romettel át az Árpád hídon dolgozni. Tehát ez nagyon vicces volt, mikor ilyen kezdő autós újságíró voltam, és fölültem a kis rometre otthon, látták a lakótelepi vagányok, hogy a hülye barom letolja a liften a kis rometet fölül, elhúz, kalapban, mert akkor még nem volt kötelező a sisak, majd visszajön este.
Mi van? Kalapban?
Kalapban motoroztam, mert fázott a fejem, akkor is kopasz voltam már, és visszajön este egy csillogó fekete Saab 9000 Aero-val, és kiszáll ugyanabban a kalapban, és akkor így megállt a világ. Nagyon vicces volt, mindegy. Szóval én nagyon sokat jártam nagyon lassú kis motorokkal mindenfelé a városban, és szerintem életveszélyes a 45 km/h, tehát
de hát tegyük hozzá, hogy ez nem a gyakorlat, hanem az elmélet. Tehát ha valakinek...
Azért a gyakorlatban is a legtöbb robogó 60-at tud. De tehát ezek, amik 71-et mutatnak, én kimértem a saját gumiveremet, az 60-at bírt menni. De most az a baj ezzel, hogy a 60 az mindenkinél lassabb a Robert Károly körúton, mindenkinél lassabb a Váci úton, és amikor mondjuk be akar sorolni, hogy bemenjél a West Endhez, vagy átmenjél a bármelyik ilyen háromsávos úton, nem tudsz átmenni anélkül, hogy meghalnál. És... Egy 125-ös motort, vagyis robogót pontosan ugyanolyan nehéz vezetni, mint egy 50-est. Egy picit jobban gyorsul, sokkal jobb féke van, sokkal jobb futómű van.
Stabilabb van, hogy erősebb a váza.
Erősebb a váza, jobb futómű miatt egy gödőbe belemész, nem áll keresztbe a kormány, tehát millió módon biztonságosabb, mint egy 50-es, és erre mondják azt a kedves oktatók, hogy hát ez életveszélyes, meg nem tudom, mert bír 90-et menni.
De ebben azért van egy bizonyos százalék ilyen reptéri biztonsági effektus is, hogy tehát tudjuk azt, hogy ugye az Al-Qaida feltalálása óta egyre szigorodnak a repülőtéri szivatás rituáléi, és azért van ez, hogy soha nem engedhetnek vissza, hiszen tudjuk, hogy Bin Laden halott, Omar Mollát régóta nem látták, nem történt semmi, tehát nem térítettek el gépet Európába, nem tudom mióta, és mégis szopatnak mindenkit kegyetlenül mindenféle baromsággal, elveszik a karottának, mikor elvették az out of bed zselét, ezért úgy kellett kinézni a napokig, mint Dudley Moore egy sajtóúton.
Amit annyira megkedveltem, hogy most megtartottam átmenetileg, de az egyébként abban az volt a nagyon szórakoztató, azt muszáj ide szúrnom, hogy a hajzselé elkobzásban, hogy egy olyan hajzselés tégeit vittem, amiben lényegében nem volt semmi. Tehát volt egy ilyen mondjuk hüvelykúj percnyi adag, pontosan azért, mert tartottam attól, hogy el fogják kobozni. És elkobozták azért, mert a tégei maga az 15 ml-rel meghaladta a befogadó képessége azt, amit elvileg szabad, és a hiába érveltem azzal, hogy üres, tehát hogy semmi sem tiltja, hogy a repülőgépre az ember egy ilyen egyébként a jól körülhatárolható levegőt vigyen fel, de üres üveget fölvihetsz.
Nem.
De.
Nem.
Dehogy nem.
Nem. Nem.
De simán átvihetsz. Hát ne vicceljetek, a fél ország azzal spórol, sőt igazából a fél utazó világ azzal spórol, és én sajnos bevallom, hogy én is közéjük tartozom, hogy átmegy a biztonságon, mármint a biztonsági vizsgálaton egy üres üveggel, de amit aztán a túloldalon megtölt.
A táskájában.
Akárhova beteszi, hát tök mindegy.
A táskában nem mutatja ki, átcsempészik. De hogy
nem kell ezt nagyon csempészni.
Tökre nem kell csempészni. Egy üres ásványvizes üveggel úgy átmehetsz, mint a pincs.
Abszolút.
És figyelj is, amikor én hoztam batátát Münchenből, azt hogy hoztam be? Hát abban is van, abban több, mint 100 ml víz volt, abban a három
batátában. Mondjuk meg, hogy mi a batátán, hát ha nem mindenki tudja.
Egy gyökér, olyan, mint a krumpli gumó.
Vagy a sárgarépa.
Vagy a sárgarépa.
Én láttam én már Al-Qaidást, aki három batátából
egy picit
levegőben röpítette a csádi amerikai tiszteletbeli konzult.
Az a baj ezzel a sok szivatással, hogy nyilván az a helyzet, hogy ezt valakik alaposan végig gondolták, hogy ezzel lehet. Tehát gondolom végig elemzik az összes ténylegesen megtörtént veszélyhelyzetet, és kitalálnak olyan procedúrákat, amikkel elméletileg mindegyik kiszűrhető lett volna, és te kénytelen vagy az összes valószínűtlen hülyeségre való, tehát az arra kalibrált szűrőrendszeren menni keresztül.
Figyelj, amit az egész elviselhetetlen. Egy 40 centis penge hosszúságú zöldségvágó kést.
De azt tudjuk nagyon jó, hogy az egy botlás volt a rendszerben. Amiért majdnem jól meg is büntettek.
Ténylegesen megbüntettek 20 000 forintra a légiközlekedés veszélyeztetésért. De a többit is csak úgy találták meg, hogy beraktam a táskába, és úgy találták meg. Az viszont véletlenül a zsebemben volt, a 40 centis pályó, és nem találták meg. Mindegy, mesélj az Evo magazinról, hogy akkor kik voltak az ellenfelé a Swift sportnak.
Kérlek, Alásem, abban a pillanatban, hogy elővettem a...
Akkor a Marvin mondja alatt, hogy
De nem, most már itt van, hiszen ki van készítve, csak az a probléma, hogy... hogy ez a szörnyű gerjedés van azon a telefonon pont, amiről ezt fel fogom nektek olvasni, ezt a felsorolást. Úgyhogy kérem, ezt nézzék el nekünk erre a kis időre.
Igen, tartsd távolabb a mikrofont.
Így, úgy, így nagyon, de most egy ilyen nagyon szépen kinyújtott karral mondom. Tehát az ellenfelek úgy néztek ki, hogy Renault Sport Twingo, Audi A1, Fiat 500 Abarth, de nem az SS, hanem a normális, a Miniből a Cooper, tehát nem a Cooper-es, mert az már nagyon drága lett volna ide, a Ford Fiesta Zetek S, ha jól emlékszem, ami az 1.6-os 120 lóerő körüli Fiesta, és a Seat Ibiza szintén ilyen sportos, hogy is hívjákja.
Megverte a Minit?
És mindegyiket, ezek közül mindegyiket megverte. A hangulatilag az egyetlen olyan, amiről azt mondták, hogy, hogy szóba jöhetne még a Swift Sport mellett, az a Renault Sport Twingo volt, de az a baj, hogy a Twingo az annyira nagyon nyers, hogy az az idő 90%-ában sokkal nagyobb szívás, és csak az idő 10%-ában egy egészen kicsivel jobb élmény. Wow. És itt jön pont az, amit te mondtál, tehát dolgozhatna az Evo-nak, ez egy nagyszerű hír, hogy attól, hogy egy kicsit Gran Turismosabb a Swift Sport, de ez nem ment egyébként a sportosság meg az élvezhetőség rovására, ettől összességében az nyert. Úgyhogy ez van, úgy látszik, a japánoknak megint szükségük volt ránk, hogy kihúzzuk őket a slamasztikából. Tehát végre most, hogy mi gyártunk nekik egy rendes sportos GT-t, most már megint van jó autójuk. Bezzeg a Kizashi, amit ugye megcsináltak nélkülünk, azt nem is komálja a világ sajtó.
Egy sportban van magyar mérnök kezenyoma?
Nem hinném. Mérnök én majdnem biztos, hogy nincs. Esetleg így a beszállítóknál, mert biztos van magyar beszállító, és ott biztos a magyar beszállítónak magyar mérnök méri meg a kábelkorbácsot.
Úgy ment a Swift ezzel a magyar műszerfal világítással, mint az ördög.
Tungstram izzókkal, igaz, hogy már nincs tungstram.
Az a helyzet, hogy lehet, hogy ők adják bele a szaktudást és az alkatrészek jelentős részét, de mi adjuk bele a virtust. És ebben a kategóriában az számít.
Igazából virtus nincs benne sajnos. Oh. Tehát pont az hiányzik. Tehát ez a bugi. Valba. Az, hogy akarj vele gyorsan menni, tehát nem akarsz igazából, mert semmi nem visz abba az irányba. Nagyon kényelmes, nagyon jól rugózik, igazából lehet vele.
Akkor a sírva mulatást adtuk bele. Az is egy fajta speciális. A virtusnak egy ilyen alesete.
Ezt hogy érted? Milyen az, amikor az autóvezetésre konvertálod
a sírva vigadást? Hát mondjuk az a helyzet, igazából az sem is nem erre illik. Tehát az igazi jó sírva vigadás az a veterán autóval. Úgy is tudom, hogy lerohadok munkába menet, de nem érdekel, mert addig mennyire kurva jó lesz. És egyébként tehát bizonyos autókat még csavarkulcsolni is jobb érzés, mint más autókkal közlekedni. Tehát igazából ez lenne, és ebben az értelemben a Swiftre ez sem is nem áll. Hiszen nyilván nem fog elromlani.
Mindegy, térjünk vissza szerintem erre a motoros kérdésre. Még annyit tettem volna hozzá, hogy mi lenne az a három dolog, amit most biztos, hogy nem lehetne bevezetni, hogyha most találnák föl. De az egyik a cigaretta, azonnal drog lenne, a másik az alkohol, szintén drog lenne, a harmadik meg a motorozás. Tehát ez a három dolog, amit soha nem engednének bevezetni 2012-ben.
Én azért a koffeint is ide venném. Figyelj, hogyha én igazából drognak fogyasztom a koffeint, ezzel a vallomással tartozom, és hogyha úgy fogyasztasz koffeint, hogy az nem képezi a napi rutinod részét, hanem azt mondod, ej, most kirúgok a hámból, akkor öregem, így bólogatsz így lelkesen, és hú, a szentség, de nagyon pörgök. Tehát nagyjából ugyanazt éled át, mint egy ilyen átlagos katizó fiatal, vagy dzsinázó, vagy nem tudom, amikor így nagyon ízé, és így szeletel és bólogat.
Ezt persze nem tudjuk. Mármint
de láttuk, hát ott az Index videóban, amikor ugye az a kiváló ember kipróbálta a közkedvért, még akkor legálisan.
A mi Ács Dánielünkre kísértetésen emlékeztető nevű Ács Dániel.
Igen.
Na mindegy, szóval, hogy ne sátánnál avanzsáljuk itt ezt az egész motorozást, mert csak arról beszélünk, hogy mennyire utálják a hatalmak. Én kifejezetten szeretek motorozni, annyira, hogy hiába vagyok autós újságíró, minden percét várom annak, amikor kiszállhatok a tesztautóba. És
nem a hatalmak utálják.
Akkor nem tudom mi. Nem látják át bizonyos emberek, hogy ez nem, ettől nem lesz több halott, viszont egy csomó sokkal-sokkal több boldog ember lesz.
De ez nem igaz egyébként, mert ha összességében, tehát hogyha azt mondjuk, hogy a B125 kezdeményezés az autózás rovására fogja a motorozást felindítani, és ezt egyébként mondtuk, tehát ez az érveink között szerepelt, hogy ez a városi közlekedést azzal is könnyebbé teszi, hogy átültet embereket olyan eszközre, ami kevesebbet szennyez, és fürgében közlekedik, és kevesebb helyet foglal. De igazából abban az értelemben valószínűleg hozzájárul a hullagyártás fellendüléséhez, hogy valójában mindig veszélyesebb lesz motorozni, mint autózni, mindig.
Igen, viszont sokkal biztonságosabb motorozni azáltal, hogy egyre több motoros van az utakon. Tehát én ugye mondom, 95-ben kezdtem újra motorozni kamaszkorom után, és az első évben még minden nap majdnem meghaltam. Aztán így jött az, hogy hetente, aztán havonta volt egy ilyen nagy flash, hogy na most majdnem kivasalt a zsuk, vagy valami, és most már úgy tudok végigmotorozni hónapokat, hogy egyetlen egy meredek helyzetem sincs semmi. Egyáltalán. Mert az autósok most már belenéznek a tükörbe, tudják, hogy ott jöhet valaki jobbról, balról, mindkét irányból, más sebességgel, hiába csak autók veszik őket körül, megjelenhet egy idióta speedmotor, csak akiket különben én se kedvelek.
Meg hát hadd fűzzek hozzá valamit, ez pedig az, hogy néhány éve szabad a buszsáv a városokban a motorosoknak.
Igen, az nagyon nagy.
Tehát azért az, hogy egy elkülönített helyen közlekedhetnek, és hogyha a számuk bővül, akkor sokak fejében rögzül az, hogy van egy ilyen jármű kategória, ami kis felületen látszik a tükörben először, és más a mozgási dinamikája, mint egy autónak, azért az tényleg jó hatással lehet a közlekedési balesetekre. Egyébként pedig ami óvatossá teheti a hatalmat, az az, hogy vannak bizonyos nemzetközi vállalásaink balesetek számának csökkentését illetően, amelyeknek az Európai Unió egyéb országai is meg kell, hogy feleljenek, és amelyeknek Magyarország hát részben felel csak meg, mert...
De sajnos azt is pontosan tudjuk a statisztikából, hogy ha statisztikai szemlélettel akarnak ezen javítani, akkor a kerékpárt kell betiltani holnap. Mármint nem a motorkerékpárt, igen, hanem ez, a kerékpárt.
Ez nem fűznék kommentárt, viszont ami az 50-esek megengedett sebességét illeti, azt nem Magyarországon találták ki, az egy ENSZ EGB szabályozás, ez más országokban is így van, szerintem teljesen elavult, és amit a Zsolt mondott, az azért nem egészen így van, mert nem csak egy békés útvonalon robogózgatok én, mondjuk így az elmúlt 14 évben, amióta robogozom és motorozom, hanem volt, amikor a belváros legzűrösebb részein.
De ott se gyors a forgalom.
Jöttem, mentem
a széles utakon gyors.
A robogommal, és hát a gyakorlat az nem a 40 km/h. Szerencsére egyébként.
Igen, hiszen a 40-nel valójában mindenki útban van mindenkinek.
Persze.
Hát az de hogy az egy kis kedvet csináljunk ennek az egész robogózásnak. Én most már idestóva 2 éve egész télen motorozok. Tehát akkor ülök autóban télen, amikor a családomat kell szállítanom, alkatrészt viszek valamelyik veterán autómhoz vidékre, vagy tesztautóban ülök. Különben én csak motorral járok.
De fáj-e már a térded?
Nem fáj a térdem.
Se csúsz, ugyanis, se
nem. Ezt szeretném elmondani, hogy én vettem egy robogót tavaly előtt, most meg már egy 250-es robogóval közlekedek, amivel csodásan nem, hogy tartható a város tempó, hanem mindig el tudok menni annyira az autóktól, hogy egy ilyen légüres térben motorozok. Tehát igazából nincs veszélyhelyzet, vagy nagyon-nagyon ritkán vagyok annyira közel autókhoz, hogy veszély legyen belőle.
Na, és de mondjuk úgy is néz ki az a robogó, hogy azért rémültem, szétrebbennek tőle az autó.
Nagyon helyen. A kis homlokfelület nem áll ebben az esetben.
Én letajom, hogy néz ki a robogó. Van rajta egy ilyen...
Ezen a ponton kérjük meg a jó Istent, hogy csak azért, mert ezeket elmondtuk, ne ölje meg Csikor Zsoltot 24 órán belül, hogy aztán bezzegezhessenek.
De várja, 17 éve van motoron, és nagyon sokat.
De tudom, de eddig nem is károgtál nagy nyilvánosság előtt arról, hogy mennyire megbízható. Mármint, hogy mennyire kevésé veszélyes dolog, és ennek kéne is ki lehet bírni.
A veszélyességről akarok, én most inkább a komfortzóna kiterjesztését szeretném elmesélni, hogy van egy profi alsó ruházatom, aminek az alsó és a felső része külön-külön 30 000 forint, ezt egyszer kell megvenni, viszont most már megvan nem tudom hány éve, és semmi, tehát egy feslés nincs rajta semmi, lehet hordani. Szélálló kifelé húzza a nedvességet, és tényleg egy ilyen 10 fokot javít az ember hőérzetén, és be lehet vele menni az irodába, és nem érzed jelentősen melegnek tehát egy ilyen 1-2 fokot dob rajta.
Tényleg te abban vagy egész nap ilyenkor?
Én most is rajtam a hosszú alsó, mert délután
megyek motorozni. Mutasd, Marvin!
Ezt nem tudtam. Kedves hallgatóink, és Sikor Zsolt.
Úgy, hát ez nem poén, tessék letolni a nadrágot.
Ebben a pillanatban letolt a nadrágját.
Puding.
És tényleg ott van alatta egy ilyen nyomasztó neoprén külsejű dolog. Figyelj, Dani, te ülsz mellette, megmered szagolni?
Még a patát még.
Nem érzek semmi különöset, ez tényleg egy működő tényleg dolog, nekem is van ilyen alsóruházatom.
Hetente kimosom, és az pont elég, mert ruha fölé veszem. Na mindegy, másrészt a motoromon van egy ilyen Tucano Urbano nevű, belülről szörmével bélelt, szélálló, oldalt légzsákkal fölfújható ilyen hentes kötényszerű izé. Hát azért nem fázik a térdemben, nem megy oda szél. Ráadásul vízhűtés, és a robogom elől van a hűtője, tehát nyomja a térdemre a meleget.
Tehát tényleg nagyon komoly fűtése van a Marvin mobilnak.
És húzok fejvédőt, a sisak alá rendes téli kesztyűm van, és kézvédő a motoron. És ezzel én ilyen mínusz 10 fokban bőven közlekedtem. Én azt veszem észre, hogy 25 kilométert lehet kibírni a városban egyben, akkor nem jó nagyon gyorsan menni, tehát mondjuk 60 fölé nem megy az ember, és tökéletesen el lehet viselni. És idén annyira nem volt tél, hogy kaptunk a Danival mi téli gumit, rendes, szilikás, mikrolamellás téli gumit robogóra, és hát a Dani se tette föl méret problémák miatt, én meg nem tettem föl, mert egész télen nem csúszott meg a robogóm a nyári gumival annyira, hogy érdemes lett volna föltenni, mert azon a három napon, amikor hó esett, akkor épp volt nálam tesztatói, mert nem tudtam kipróbálni. Tehát én úgy motoroztam végig a telet, hogy semmiféle problémám nem volt. És október eleje óta mentem 1350 kilométert a motorommal, és azt számoljuk ki, 1350, az 13,5-szer 100 kilométer, ugye? Az autóm az
eszik... Ez eddig egész jó, igen.
Az autóm eszik 9 litert, ez a robogó eszik 3,7-et, tehát a különbség az 5,3 liter, ugye? 13,5-szer 5,3. Az 71,55 liter benzin takarítottam meg tisztán.
Ezt szorozzuk csak meg
és
szépen.
És ezt szorozzuk meg mondjuk 4,30-al, mert kb. Annyi volt a benzin. Ez 30.700 forint.
Fontos adalék, hogy amikor a B125 mozgalom elindult, akkor egy jó 100 forinttal, vagy 80-100 forinttal olcsóbb volt a benzin.
Tehát... És ha van egy kis szerencsénk, mire tényszerűen működni fog, addigra még 100 forinttal drágább lesz a benzin, és akkor már tényleg nagyon meg fog érni. De szerintem ezen a ponton annyit megengedhetünk magunknak annyi... Nem is tudom, hogy ez a behizelgés műfajilag inkább, vagy az ilyen nyílt udvarlás, vagy egyszerűen csak az optimista világszemlélet, hogy igen, most ugyan egy kicsit megint károgunk, hogy mennyire jó, hogy úgy tűnt, hogy ez a B125 úgy átmegy, és aztán most meg elakadt pont ezen a vizsgáztatás problémán, de hogy valójában pont a motoros közlekedés jogi előmozdítása ügyében elég jó pozitív fejlemények voltak az elmúlt néhány évben. Tehát pont, hogy a buszsávban lehet menni, az egy nagyon klassz dolog volt, az, hogy egyáltalán a B125 átmehetett, és most egy gyakorlati buktatón hasalt el átmenetileg, és remélhetőleg majd föláll. Ezek mind azt mutatják, hogy alapvetően van szándék, meg belátás, és tökre nem reménytelen. Tehát én ezeknek mind nagyon örülök, és azt hiszem testületileg is mind nagyon örülünk, csak hát még ezt a néhány technikai akadályt el kell hárítani.
És most egy búcsú zenét elindít Gábor, válasz. Szerintem nagyon érdekes. Mindegyik. Szerintem a negyedik az nagyon jó.
Az nekem is jónak tűnik, elindítom. Itt is lesz egy kis csönd.
Figyelj, csend szűri a magvas gondolatokat. Ez az alapjárat, ez egy elég jellegzetes. Bár ez csak meg kell.
És valaki te átfőzött közben? És azt halljuk? Vagy egy különlegesen hosszú vonat fűtje távolban.
Igen, ez nem a... nem tudom, mert ez nem az elektromos AC hangja, mert ennek az autó, ebben az autóban nagyon jellegzetesen vinnyog az elektromos AC, de ez nem az.
Már el is lehetetlen a sikítás, hogy egy kicsit lehalkítom, és majd ha lesz valami más is.
Jó, várjál, de tekerd előbbre az egészet.
Hosszan melegítik, az biztos.
Ez egy sok tengeres autó. Nem. De ez négy. Ez sok.
Átugrottuk volna azt az egyetlen részt, ahol rendesen ment. Várjál, visszamegyek. Tudom, de nem találtam volna ki.
Én nem tudom, hogy ki találta volna, mert az alapjárat az egy-ez egyben olyan, mint az én Wolfsburg rémemé volt, tehát a kettes Golf GTI-nek, és hát igazából lehet mellé hallani a tüsszögést, mi vezettünk ilyet, ugye ez egy G60-as kettes Golf GTI, és igazából így ki lehetett volna találni, talán, de hát nyilván így nagy a szám, mert egyébként meg valószínűleg nem találtam volna ki.
Nagyon feltöltött sorrégyet, azt el lehetett volna találni.
Ott közben volt egy éles beszólás, az nagyon négy henger volt, igen. De ami utána jött, az meg nagyon kisimult. Igen.
Megfogalmazhatok egy pozitív üzenetet a
B125-ben
gondolkodók számára? Ez pedig az, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapján nézzék meg a tanrendet és a vizsgarendet, mielőtt jelentkeznek, hogy ne engedjék magukat átverni. Beültetni autós tanfolyamra, azt elfogadni, hogy 100 000 forint alatt nincs A1-es jogosítvány.
És a kisbetűt olvassák el.
És az apróbetűs részt olvassák el a szerződésben.
Az apróbetűt mindig el kell olvasni, csak szörnyű idegesítő. A másik probléma még az lehet, amiben most már nyilván nem kezdünk bele, de talán jövő hétre egy viszonylag jó téma, akár még egy vendéget is, egy telefonos vendéget felhívhatunk, hogy kaptunk egy névtelen levelet nem sokkal ezelőtt a szintén vizsgáztatás fronton autós iskola ügyben. Azt valószínűleg ti is olvastátok, mert a közös listára is ment, én láttam.
Én Győrben voltam.
És ez szerintem egy múlt heti ügy, és egy arról számolt be egy oktató, hogy ők konkrétan megőrülnek attól, hogy nem tudnak levizsgáztatni diákot, egyáltalán senkit, mert hogy a vizsgabiztosokból annyira kevés lett, és valahogy ott is az történt, hogy átalakult az eljárásrend olyan módon, hogy ha valakinek most elvileg megvan a kötelező összegyűlt óraszáma, és vizsgára lehetne bocsátani, hogy a levél keltezése szerinti időpontban, ami valamikor még február utolsó hete lehetett, hogy már áprilisra sincs időpont jellemzően vizsgázni.
Ezzel kapcsolatban egyébként kérdeztem az NKH-t, és semmilyen választ nem kaptam. Vagyis, hogy mennyi várakozási időre számíthat az, aki most jelentkezik vizsgára, illetve, hogy valamilyen plusz kapacitásuk lesz-e a megnövekedett igények kielégítésére.
Úgyhogy azt tudjuk ajánlani, hogy addig is robogozzanak 125 köbcentivel, ahogy eddig, illegálisan, rendszám nélkül, és ha a rendőr megkér, hogy álljon meg, ne álljon meg, amíg fegyvert nem fog önre a rendőr, más ötletünk nekünk sincs.
Nem vagyok benne biztos, hogy az elhatárolódom tábla az kellően jól látszott-e itt a számítógépek képernyőre.
Fogjuk igazából ezt fel úgy, mint a valóság egy megjelenítését.
Mert és amikor Jonathan Swift azt írta, hogy egyék meg az afrikai gyerekeket, illetve a brit munkás gyerekeket, akkor attól is elhatárolódsz egy ilyen remek írótól?
Persze. Itt figyelj, te az én szememben bőven vagy még annál is remekebb író. Nem is azért határolódom el, hanem egyszerűen csak azért, mert tudom, hogy minden országban vannak olyan emberek, akiknek ugyan alapvetően nagyon jó a humorérzékük, de mondjuk pont egy gyenge pillanatukban hallanak valami ilyesmit, és nem jönnek rá, hogy hirtelen, hogy ez valami eszeveszett tréfa volt, és nehogy Isten még kellemetlenséget származna belőle, ahelyett, hogy mindnyájan felszabadultan nevetnénk.
Akkor viszont rendezzék el az 50-esek rendszámoztatását, és akkor a 125-ösöken is lesz rendszám.
Ámen. Köszönjük szépen a minket hallgatást, és akkor jövő szert csütörtök? Mikor lesz az éles?
Amikor akarjuk.
Annyira szerettem volna krémesen elbúcsúzni, de a jövő hétnek valamelyik másik napján ismét találkozunk, addig pedig mindenki készüljön Diós Patonyba a Total Car első pályanapjára most szombaton. Viszlát!